A gyászünnepségek hosszan tartottak. A császárné már egy hete kiszenvedett, s még mindig együtt élt a halál közelségében az udvar, ahogy előírták a szertartások. Csengtek a panegíris szavai, a gyászbeszéd szelíd lejtői között szenté vált arccal feküdt a ravatalon Iréné. Alakja megkapta az udvari halhatatlanság fogalmazását, jámborsága szentséggé vált, tűrését magasztalták, mint Isten különös kegyelmét. Senkit soha nem bántott akarattal, csak idegen maradt, riadtan idegen. Lénye, mint felhő lebegett az udvar fölött. Alakja lágy és szelid emlék lett, kissé fátyolos és szintelen. Idegen asszony volt, aki nem érezte itthon magát. Nem hordta a város színeit, nem szívta be illatát. Hangjára emlékeztek a kisé mesterkélt intonációra, sohasem tanulta meg a bizánciak hangsúlyát. Mellén sejem zacskót találtak, melyben félmaroknyi rög volt, idegen föld. A babonások mágiát emlegettek, de a bensőbb szolgálók tudták, hogy a földet a Szultbachi vár lankáiról kaparták össze, amikor elhagyta a szülőházat. Az udvariak gyászban voltak, a császár fehérbe öltözött, mert így kívánta a szabály. Csendesen és halkan múlt el Iréné, az orvosoknak nem adott alkalmat, hogy kipróbálják rajta művészetüket. Az akadémiák professzorai némán álltak a betegágy körül, füvek, varázsszerek, sók és ásványok erejét bizonygatták, keverni szerettek volna ráorvasni, vegyíteni, eretvágni, köpölyözni, füstölni nehéz keleti füstölőkkel, utána kinyitni az ablakot és tiszta gyümölcsleveket itatni a nagybeteggel. De Berta elment, halkan, majdnem mosolyogva, annélkül, hogy kipróbálta volna a főzeteket, füstöket, érvágókat. Egy hete tartott a gyász, ez már nem a bánat első napi kába alázata volt Morsz imperátor előtt. Egy hét elteltével a bánat államaktussá vált. Követeket fogadtak, távoli kormányzások küldöttsége érkeztek. Szerzetesek zsolozmáztak, csodatévő képeket, erekéket hoztak. Novíciusok álltak őrséget, hatalmas színpaddá változott az udvari kápolna, melyben a halott feküdt. Mánuel haján végigkúszott a fehér kígyó. A bőr barnaságán élesen váltak el az ősztövek. A hajkoszorú csillanó fényt kapott, az arc árkolt barázdás lett, sokszor könnyezett. Berta asszonya volt, mellette állt aggályos napokban, a gyermekbeteg ágya mellett, nehéz elhatározások fokain, egy este mielőtt felkereste sógorát Konrádot, s azon reggelen is, amikor Teodóra hajója elhagyta az aranyszarv kikötőjét. Szelíd asszony volt, de akaratos. Konok merev hit volt benne, a jó világában élt. Könnyen tehette, a birodalom sohasem nyugodott vállán, nem kellett hitszegőnek, kabzsinak, zsarnoknak lennie, mint minden imperátornak, aki szereti a népét, és szereti a birodalmat, mely felett uralkodik. Berta távol volt sok mindentől, nem nyugtalanították a császár szeretői, nem kevert, mérget, egy szó volt a legtöbb, melyel mutatta, hogy tud a hírekről, ott gyűrűznek lába alatt. Nem vállalt részt a hús és vér gyalázatából. Kissé tisztátalanoknak, kissé hősöknek látta a férfiakat. Nem értette őket, de ha kellett, megbocsátott nekik, miként megbocsátott Mánuelnek is. A bazilita szerzetese kórusa elhallgatott. Örmények vagy kisázsiaiak jönnek, ők folytatják a zsolozsmát, melynek nem szabad elnémulnia, míg megérkezik a legtávolabbi gyászoló is, aki odafekteti olajágát a szarkofág elé. A gyász még sokáig tart, de a birodalom nem várhat. Az élet nem merevedhetik meg a prosternációban, mert meghalt a bazilissa, és az életnek nincs több értelme. A fehér ruhás, böjtölő császár visszavonul délidőben a pátriárka öltözőszobájába három tanácsosával együtt, akik vártak már rá, hogy beszélhessenek vele. Stüpiotész Teodor, Puccész és Kamatérosz János kis, kényelmetlen székeken üldögéltek előrehajolva, mintha egy sajátos szertartás is a gyászt jelképezné, hiszen urukkal együtt ők is szenvednek. De a birodalom kérdéseket adott fel. Ők feleleteket vártak a császártól. ám a kérdés s felelet már valamilyen régi, meghitt módon egybeérik közöttük. Szavak töredéke elég, hogy hidat építsen a gondolatok között. Manuel nézte őket. Puccész már nagyon öreg, lehull szemhéja, keze remeg, öreges reszkető keze, mely mintha mindig pénzt olvasnak kabzsi sóvár keleti satrapa módjára. A pecsétör halk, finom és gúnyos. Lehet, hogy lelkében el is árulta őt már néhányszor. Mégis ő a diakoidétész kezében van a császári pecsét, s ez a pecsét aszkétát csinál belőle, átszellemül, ha a metszett kristályt kezébe veszi. Kamatérosz, a gúnyos, falánk epikeurus, most ott szorong a széken a két örök ellenség Sztüpiotész és Puccész között. A pízaiak konzula panaszt emelt. A csöndet Sztüpiotész törte meg. Vámok miatt? Nem, nagy uram. A számadásaikat hosszú esztendőkre visszafelé böngészte új szolgád, s alkincs tartod, Astaforte. Behajtja rajtuk mindazt, amit eltitkoltak, átemeltettek a léckapukon, megvesztegetve a vámőröket. Mindez behajtja rajtuk barátunk, akit szent felséget Pannoniából magával hozott. Miért gyűlölöd Astafortét? A kincstárnak nem volt még ilyen hűszolgája. Minden nap, melyet a szent palotában tölt, haszon. A tartományok adóztatását az ő kezébe tettem le. A tartományok behozzák idejében tartozásukat. Astaforte nem ad haladékot. A kincstár számokban beszél, számokból építi a birodalmat. De mit mondjak, nagy uram, a pízaiak konzulának, aki régi szolgálatait hánytorgatja? Fenyeget, s mint hallom, titkon támogatja a kalózokat, akik a moreai partokon feltűntek megint. Astaforte hasznos ember, dicséretét zengik az eunuchok, akik a nagy táblákkal cipekednek, csak éppen a pízaiak és a genovaiak haragusznak, meg a kijevi nagy fejedelem emberei. És nekem kell mindezért helytálnom, én beszélek a barbárokkal, nekem kell csillapítanom a haragjukat. Te döntöd el, nagy uram, kinek van közülünk igaza. Astaforte hasznos szolgálatokat tett. Ahogy az adókat behajtja, megérdemel minden dicséretet. De a vámoknál, mielőtt idegen húsba vágja kését, illendőségből veled beszéljen először Sztüpiotész. A kincstárral végeztünk. Mit mondanak a gyászhoz a latin vidékeken? Beérkeztek már a jeruzsálemi követek? Nem zavarhattak, uram. Még túl közeli minden. A bánat mély, elakad benne a tévedett gondolat. Old meg a nyelved. Mit akarsz? Minden gyertya a bazilissza égi fényét veri vissza. Alantas földi gondolataimmal nem merészkedhetnék eléd. A homokórákat megfordítják, újra kezdik munkájukat. A vízórákon tovább peregnek a golyók. Mit szeretnél mondani, Sztüpiotész? A birodalom egy s oszthatatlan, nagy uram. Aki égboltozatának közepén áll, nem is ember. Az emberi indulat kialhat benne, de mert Isten közelében áll, megszépül tőle. A gyarlóság erényé válik, a vágy nemes és fenkölt érzeményé. A földi boldogság sóvárgása elnémul, mert természetes lelke csak az örököt s az örökhöz közel állót keresi. Uram, a földi indulatok, melyek hozzád érnek, önmagukban is bölcsekké és jámborakká válnak, mihelyt a birodalom sugara reájuk esik. Nézd el mégis nekem, ha most a kétségbeesés órájában egyszerű gondolatok jutnak eszembe, melyek hozzátapadnak a földi élethez. Bevallom, uram, éjszakákon át töprengtem gondjaimban, melyek a birodalom gondjai, ezért merészkedem a gyásznapjaiban és a jövőre gondolni. Mit akarsz? A bazilissza szent volt, emlékét mindig tisztelni fogjuk, mert mindnyájan tiszteltük őt az életben is. De a császár hitvesének nem lehet feladata a szüntelen ájtatosság, gondjait meg kell osztani a jámborságok, tanácsház, ágy és bölcső között. Tudjátok ti is, hogy öcsém Béla Pannoniából útra kelt. Nem sok idő telik bele, és ti is megláthatjátok az ifjú herceget. Mondhatjátok majd akkor, hogy jól választottam-e az örököst. Veled voltunk, uram, amikor elküldted Esztergomba a levelet. de némelyikünk néha kint jár a városban. Bizánc nyugtalan. Nyugtalan miattad, mert egyedül vagy. A nép tiszteli a szenteket, de új bazilisszát szeretne, aki nem veti meg urát. Keményen beszélsz, Tüpiotész. Elviseljük mégis szavad, mert már sokszor elviseltük. Mondd, ti hárman, az ellenségek, ebben már megegyeztetek? Egyben, nagy uram. Miben? Hogy szent felségednek választania kell a föld asszonyai közül. Mind a hárman így akarjátok? A nagy hallgató, az öreg puccész reszkető szava szólalt meg. Meg szeretném érni a mennyegzőt. Manuel nem szólt. Köpenyének bojtjai csomózta, a hatalmas ujjak csavargatták a gyenge sejem szálakat. Talán már mátkát is választottatok. A vándorok a mesében együtt indultak el, az első keresztútnál hajba kaptak. Te merre indultál, puccész? Nyugatra, a másik impérium felé. Te, Kamatérosz? Tengerre szálltam, a viharagáját odavetette a szicíliai partok elé. Stüpiotész? A latinok Szentföldnek hívják, valaha provinciák voltak. Latin hercegnők hírét hozza ide a szél. Arcukat figyelte, a szemek játékát. Mindegyikük lelkében már megkoronázta a maga választotta császárnéját, s ő ül közöttük, mint lomha gyászoló óriás. Hercegnőkre gondol, akik valaha elsuhantak a palotában. Szőke norvég leányok, alánok, oroszok, akiknek bőrét vörösre festi a nap. Igen, a kijevi nagyfejedelem lánya itt volt egyszer, zöld szemű, különös lány, táncos nő, apácas boszorkány egy szemében, s a rokonokra is gondol, az angeloszokra, dukaszokra, gabraszokra. S egyszerre nagyon fájdalmasan emlékezik Teodórára, aki csak hosszú hetek vagy hónapok múlva fogja megtudni a halált. Ha megtudja, azon az éjjel Henrik hercegnek nem lesz sok öröme. Teodóra bölcs. Érzi, hogy neki ezért kellett Viennába mennie, hogy a Bazileusz egyedül legyen, amikor a gyász jön. Ne szíve szerint válasszon, azt emelje maga mellé, akit kíván a birodalom. Nézi a tanácsurakat, akik lesütött szemmel cinkosan ülnek kényelmetlen alacsony székeiken. Egy antiochiai lányra gondol, aki kihajlik a kis erkélyről, haja gesztenye barna, nyaka vékony, mint a fiatal hattyúé, testét elrejti az aranybrokát. Miért mennél Szíria felé, Teodor? Idegenek a latinok, de mégis Ázsiában születtek. Hűbéreseid, de szavukat meghallja a francia király. Nem nagyon erősek, de nem is nagyon gyengék. Ha latin bazilissza van Bizáncban, nem kell féltened a várost a nyugati lovagoktól. Könnyű bort ivott vízzel, saját maga keverte, köntöse hátra csúszott, az alsókaron előtűnt egy forradás. Az antiochiai torna emléke, egy szerte forgácsolódott vívóláncsa szilánki a karvédő alá hatolt. A fejedelmi páholyban azt hitték, komoly sebet kapott, amikor kifrecsent a vér. Mária, a kis Mária, kibontotta a kendőt, föléje hajolt, fürkészőn, majdnem tűnődve, gyermeki buzgalommal, nehéz, kemény csomót kötött rá. Ahogy elvégezte, elmosolyodott. Igen, alulról felfelé nézett rá, kezében a fehér kendő szára, mosolygott a kis Mária. Ha letelik a gyász, a te utadon indulnak el a követek, Teodor. Meddig, uram? Nem érhetnek Jeruzsálembe, nem láthatják meg Tiruszt és Szidont. Északabbra két kis ország van, Tripolis és Antiochia. Oda fognak menni a követek.